Köszöntelek mindannyiatokat, legelőször is köszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk ma. Lehetünk a többes számban van, mert Orsi kísérte, a feleségem, Piris Csabára jöttünk, ott lakunk. Igazából, Robi, köszönöm a meghívást. Igazából azt mondhatnám, hogy nem kell elmagyarázni, hova jöjjünk, majdnem, hogy hazajövünk. Egy éve már ide járunk, mi is, nem Isten tiszteletre, Budakalátra járunk Isten tiszteletre, hanem egy éve is ide állunk a Biblia iskolába, most már második évben léptünk, és látok sok ismerős arcot. Úgyhogy örülünk, hogy itt lehetünk. És azt kell bevezetésként mondani, hogy nagyon jó az előadás. Nagyon jó. Egy veszélye van, hogy én elrontom. És azért merem dicsérni ennyire, mert ahogy a címben is szerepel, én ezt a könyvet pár évvel ezelőtt kaptam kézhez, pontosan ez a cím, ahogy lefordítottuk angolul is, egy amerikai úriember írta, Howard Dayton, és a cím az, hogy számít a pénzed. És annyira jónak találta, annyira biblikusnak, annyira csodás üzenetei vannak, hogy ezt meg kell osztani mással is. Úgyhogy fordítjuk már a könyvet, és szeretnénk a Keve, Harmat és ilyen társaságok közreműködésével kiadni. De addig is, ahol lehet, beszélünk róla. Ugye most itt szeretnénk beszélni róla. Itt szeretnénk pénzügyekről beszélni, keresztényeknek a pénzügyeiről, mert nagyon-nagyon fontos, látni fogjátok, hogy mennyire fontos. És azt hiszem, hogy néha egy kicsit szemérmesen, álszemérmesen elfordítjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk pénzügyekkel. Mi már sokkal magasabb szinten vagyunk lelkileg. Vagy még rosszabb, hogyha van az életünknek egy keresztény része, és van egy olyan része, ahol meg foglalkozunk pénzügyekkel. Az még rosszabb. De valahogy ezt a lépést nem, sokan nem vagyunk hajlandók megtenni. Hogy igen, keresztények vagyunk, és Isten ránk bízott valami, sok mindent, rengeteg sok mindent, közte gazdagságot, kinek mennyit. Erről szeretnénk ma beszélni előttetek, és pontosan úgy kb. Egy órás lesz az előadás, és utána pedig kérdések, majd pedig egy kis közös munka. Jó? Lesz a végén is kérdés, hogyha valamit nem értetek, akkor kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket nyugodtan, bármelyik pillanatban. Megpróbálok azonnal reagálni rá. Illetőleg, hát sajnos nem tudtuk kiosztani az anyagot előre, mert elég vaskos. Ha lehetséges, majd a kis csoportmunka miatt magát az ige helyeket nem baj, hogyha papírra leírjátok, hogy hol találjátok. Különösen az, ami megfog titeket, és majd később esetleg szeretnétek használni. Szóval, nyomogassam én, vagy esetleg... Az a legjobb, hogyha kicsit ide tudjuk hozni. Jó, köszönöm szépen. Ugye mindannyian itt, vagy legalábbis nagyon sokan azt mondjuk magunkról, hogy evangéliumi keresztények vagyunk, tehát nekünk a legfontosabb és a legnagyobb tekintélyünk a Biblia. És gondolhatjuk, hogy hát igen, a Biblia nem tanít túl sokat a pénzről. És ez az első hiba, amit elkövetünk. A Biblia rengeteget tanít a pénzről. Nem, mint hogyha a statisztika nagyon sokat számítana, de azért hadd mutassak be nektek pár számot. A Biblia kb. 500 verset tartalmaz az imáról. Kevesebb, mint 500 verset tartalmaz magáról a hitről, erről a fogalomról. És több mint 2000 verset pénzről, vagyonról, gazdagságról. És azt jól tudjuk, hogy a statisztika, igen, van egy másik, hogy Jézus, majd látjuk ezt, Jézus 38 példabeszédéből 14-nek a vagyona tárgya. Ismeritek ezeket a példabeszédeket, az elrejtett kincs, az igaz gyöngy, a gonosz szolga, és sorolhatnám tovább. Tudjuk, hogy a Biblia nem kilóra méri a fontosságot. Hogyha valami 2400-szor szerepel a Bibliában, az nagyon fontos. Azt is tudjuk fel, hogy a Szent Háromság kifejezés egyszer se szerepel a Bibliában, mégis a hitünknek az egyik alapja. De azért ez azt hiszem, vagy remélem titeket is meglep. Hogy miért van, hogy az Úr ennyit tanít a pénzről, ennyit tanít a vagyonról. Mi meg szemérmesen elfordulunk. És miért van az, hogy Jézus ennyit beszélt a pénzről? Azért, mert ezen keresztül akart nekünk tanítani. És ezen keresztül akart elmagyarázni nekünk dolgokat. És persze, hogy a talentum példabeszédében nem talentumokról van szó, hanem valami sokkal fontosabbról. De mégis ezt választotta Jézus, hogy ezen keresztül tanítson nekünk. Ha fontosabb lenne, akkor mint a pénz, mint a hit vagy az ima, természetesen nem. De jól mutatja azt, hogy Isten mennyire fontosnak tartja, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a javakhoz. És bizony, sajnos ezt is szoktátok, vagy talán hallottátok többen, hogy a pénztárcánk tér meg utoljára. Ez egy olyan területe az életünknek, amit a legnehezebben adunk át. Mert az, hogy Jézus tud segíteni a mindennapjainkban, a házasságomban, az emberi kapcsolatainkban, a munkámban, a tanítványban, ezt elfogadom. De az, hogy a pénzügyeimhez is értsen, hát azért ahhoz egy kicsit jobban értek én. A többi, ezt azért majd én, ezt jobban értek. Gondoljuk sokan. És van egy érdekes történet ebbe a könyvbe, történelmi történet. Tudjátok, hogy a Szentföldért nagyon sok harc folyt, és sajnos nem mindig a kereszténység dicsőségére, sőt, legtöbbször nem. És legtöbbször persze seregekkel mentünk, és karddal mentünk, és inkább gyilkoltunk, mint a Isten dicsőségét hirdettük volna. És amikor ezek a keresztes lovagok elindultak, hát persze kellett nekik segítség, úgyhogy toboroztak zsoldosokat. És a zsoldosok... katonáknak kellett lenniük, és a másik feltétel az volt, hogy meg kellett keresztelkedjenek, mielőtt beléphettek ebbe a zsoldos hadseregbe. És a zsoldosok azt mondták, hogy rendben van, megtesszük, de nagyon sok, amikor vízbe merítették őket, akkor a kardját kitartotta a vízből. És azt mondta, hogy mindent az Isten uralma alá vagyok hajlandó helyezni, kivéve a kardomat, azt nem adom oda. És én Orsinak éppen adtam a pénztárcámat, mert zavart a zsebembe. Mi nagyon sokszor úgy érzem, hogy a pénztárcánkat tartjuk a víz felé. És azt mondjuk, hogy Uram, mindenem a tiéd, de hát, hogy ezek olyan földi dolgok, a pénz, ezt jobb, hogyha én intézem. És ez nem jó, nem jó. Van három alapvető ok, amiért a Biblia pénzügyi alapelveinek, amiből rengeteg van, ennek a betartása, az alkalmazása nagyon fontos. És az egyik, az első ilyen ok, az, hogy az, ahogyan kezeljük a pénzt, az közvetlenül befolyásolja az Úrral való kapcsolatunkat. Lukás 16:11. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hülyek, ki bízza rátok az igazit? Hogyha Isten teremné, egyik teremtményt, a pénzt nem tudjuk kezelni, még akkor is a hamis mammonnak hívja a Biblia. Hát nem tudjuk helyesen kezelni, úgy, ahogy Isten elvárja tőlünk, akkor ki fogja ránk bízni az igazán fontos dolgokat. Az életbe vágóan fontos dolgokat. A második ok, hogy azok a javak, amiket tulajdonunk, azok azonnal versenyre kelnek az Úrral. És tudjuk, hogy ez kinek a munkája. Ettől még tény, hogy a kísértés nem szól másról, hogy Istent letaszítsa onnan, ahol lennie kell, az életünknek a közepén, és valami mást rakjon a helyébe. Legyen az hatalom, legyen az tudás, legyen az nagyon sokszor a tulajdonolt javakat, azaz vagyont. Közben pedig tudjuk, Máté evangéliumában mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak. Nem ülhet két valaki a trónon. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Nem lehetne ezt feketében, fehérebben elmondani. Csak egy úr lehetséges. És bizony a tulajdonolt javak azzal az igénnyel lépnek föl, hogy ők akarnak uralkodni. És a harmadik ok, hogy ha tetszik, ha nem, olyan világban élünk, ahol bizony megint csak egy kis statisztika, az időnek a nagy részét pénzzel kapcsolatos dolgokkal töltjük. Amikor pénzt keresünk, jó, hát talán a munkáinkon nem csak ez pörög bennünk, hogy mennyi, mekkora a fizetésünk, de mégis pénzkereséssel foglalkozunk. Amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan költsük el, hogyan használjuk föl. És most nem, ebben nincsen semmi pejoratív, ez a legszentebb életű embereknek is nagyon sokat kell foglalkozni, már időben is azzal, hogy a pénzügyeik hogyan alakulnak. Hova és mennyit fektessünk be, hogyan adakozzunk, vagy hogyha nincsen, akkor hogyan kérjünk kölcsön. Nagyon-nagyon sok időt, és a gondolatban is sokat foglalkozunk a pénzzel. Ez a harmadik ok, amiért nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy mit mond Isten. És Isten igéje válaszol. Igenis, válaszol. A Biblia megadja a kereső embernek a választ, de ahogy lenni szokott, ez a válasz eltér attól, amit a világ sugall, és amit mi elsőre válaszolnánk talán. Ahogy Ézsaiás proféta írta, bizony a Ézsaiás proféta könyvében Isten mondja, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Megkapjuk a választ, csak nem mindig azt, amit szeretnénk, sőt, nagyon sokszor nem azt. És követtem a könyvnek azt a jó szokását, hogy amikor egy gondolati ívnek a végére ér, akkor egy ilyen kis kontraszt doboz jelenik meg, és a kis kontraszt dobozban bemutatjuk a kontrasztot a világ gondolkodása és a Biblia válasza között. Tehát fogtok majd ilyen több ilyen kis kontraszt dobozkával találkozni. Egészen az alapokig lemehetünk, hogyha azt kérdezzük meg, hogy mi a célja az életünknek. És tudjuk, hogy az itteni életünknek is lehet célja, azt is tudjuk, hogy ezután is van élet, sőt, ezután valami egészen más kezdődik. De hogyha megkérdezzük egymást, hogy ezen a földön mi a célja az életünknek, akkor szerintem egy nagyon jó válasz, legalábbis az én egyik kedvenc válaszom az, hogy éljek egy megelégedett életet. És persze ebben sok minden belefér sok mindenkinek. De egy Krisztusban megelégedett életet élni, ez egy nagyon jó életcél. És amikor a pénzünkről van szó, ez különlegesen fontos a dolog, hogy az életünk az megelégedett legyen. Ezt a fogalmat 7-szer említi a Biblia, és ebből 6 az anyagiakkal kapcsolatos. És mindegyiknek ez az üzenete, hogy tanuljunk meg elégedettek lenni. Mert a boldogsága függ az életünknek attól. Ha az itteni menetelésünk függ attól, hogy milyen életet élünk. Pál apostol is sokat beszélt erről, Filippi beliekhez így ír. Én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És legtöbben ismeritek Pál apostol életét részletesen. Tudjátok, hogy valóban be volt avatva mindenbe, a bővölködésbe és a szűkölködésbe. És egy dolog volt konstans az életében, már azután, miután Jézussal járt, ez a fantasztikus megelégedettség. Ez a biztonság. Ő tudta, hogy hova tart. És az, hogy tudta, hogy mi vár rá. És amíg elért odáig, addig is végig, akármi történt vele, legyen volt börtönben, vagy jó körülmények között, segítettek neki, vagy ellenállásba ütközött, végig megelégedett élete volt. Csodálatos dolog ez. És amíg a társadalom azt sugallja nekünk, hogy Isten semmilyen szerepet nem játszik abban, hogy én hogyan kezelem a pénzemet, addig a Szentírás természetesen ezzel szöges ellentétben azt mondja, hogy ez nem igaz. Ahogy megismered és követed a pénz kezelésének alapelveit, egyre közelebb kerülsz az Úrhoz. Közvetlenül befolyásolja a kapcsolatodat. És megtanulod, hogyan légy elégedett minden körülmények között. Úgy sincs annyi pénz a világon, hogy azt mondjuk, hogy elég legyen. Rockefellertől is megkérdezik, hogy mennyi pénz az, ami elég. És az volt a válasz, hogy picivel több. Nincsen annyi, amennyi megelégetést tudna adni neked, egyedül a Biblia. És az életünkben a fontos dolgokkal úgy van, hogy tulajdonképpen Isten már rég elkészített számunkra mindent. Ez legyen a megváltásunkról szó, az üdvösségünkről szó, a megtérésünkről szó. Isten előkészített mindent, ezért neki van egy szerepe, vagy Istennek van egy része. Ez a szerepet zárójelbe teendő, mert Istennek ez a teremtett világa, ő itt nem olyan játszik szerepet, ő itt a főnök. De mégis Istennek van egy része, amit ő készít el. És nekünk is van egy szerepünk. És nekünk is van egy részünk, és vagy vállaljuk ezt, vagy nem. A keresztény ember vállalja az ő részét. Na most azt szeretném megvizsgálni veletek, hogy a pénzügyekkel kapcsolatban mi volt az, amit Isten előre elkészített, mi az ő szerepe, és mi a mi szerepünk. Jó? Istennek a szerepe a Bibliában nagyon jól leírja a rengeteg neve közül az egyik, a gazda. És ez a gazda, ez tulajdonképpen legalább három tulajdonsággal bír. A gazda az mindig a tulajdonos. És azt meg fogjuk egy kicsit részletesebben vizsgálni, mit is jelent az, hogy Isten tulajdonos. Ha most kicsit úgy gondolkodtok, hogy hát nyitott ajtókat döngetek, és ezt én már tudom, hogy Isten tulajdonos, akkor pár dologgal meg fognak lepni téged. A második, amit Isten szerepe, az, hogy ő az uralkodó és az irányító. Mindenben. A pénzügyeidben is. És a harmadik szerepe Istennek, hogy ő gondoskodó Isten. Féltőn szerető Isten. És ez igaz a pénzügyeidre is. Jó, mit is jelent ez, hogy tulajdonos? Hát megint csak fekete-fehér. Nem tudná pontosabban a Biblia leírni, hogy ki a tulajdonos ezen a földön. Én csak két igét hoztam, de hozhattam volna 102-t. Mondjuk a Krónikák első könyvéből. Tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom és a fennség, a ragyogás és a méltóság. Bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tiéd, Uram, az ország, magasztos vagy te mindennek a feje. De hát ugye tudjuk, ezt már tanultuk is, meg annyian mondták, és igaznak is. Védjük, igen, Isten a tulajdonos. 24. Zsoltár. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Érteni értjük, el is fogadjuk. De alkalmazzuk is az életünkben. Talán olvastatok könyvet Larry Burkett-től, nincs már közöttünk, az Úr már hazahívta őt, de egy kiváló író. És ő azt mondta, ezeket írta. Abban a percben, amikor megértjük, hogy Isten a tulajdonosa mindennek, az összes pénzügyi kérdés lelki kérdéssé válik. Értitek ezt, testvérek? Mostantól kezdve nem pénzügyről beszélünk, hanem lelki kérdésekről. Persze, hogy pénz lesz a tárgya. De itt ugyanaz, ami Jézus példabeszédeinél láthatunk, hogy igazából nem pénzről beszélt, hanem lelki kérdésekről. És ha ezt megértjük, azonnal lelki síkon vagyunk. És többé nem azt kérdezzük, hogy Uram, mi az akaratod, hogy mit kezdjek a pénzemmel? Pedig milyen csodálatos, ha eljutnak sokan idáig az emberek, a testvérek, a gyülekezetek, hogy itt a pénzem, Uram, vigyed! Ugye milyen jó lenne, ha így gondolkodnánk? Pedig ez még mindig nem a jó kérdés. A jó kérdés az itt van. A kérdés innentől így szól, Uram, mi az akaratod? Mit kezdjek a pénzeddel? Gondolkodtál már úgy a pénztárcádról, vagy a bankszámládról? Vagy azokra a féltett dolgaidról, amik otthon vannak, hogy azt mind kölcsön kaptad? Hogy azt mind rád bízták? Tetted már fel ezt a kérdést valahogy? Uram, itt a pénzed, mit kezdjek veled? Bíztad már magadat úgy az Úrra, anyagiakban is, hogy tiéd, te adtad, és hogyha akarod, elveszed, és ha akarod, tízszer annyit adsz, és minden jó lesz, és elégedett leszek. Ugye könnyű elfogadni azt, hogy Isten a tulajdonos, de hogyha elfogadjuk, akkor annak nagyon-nagyon komoly következményei vannak. És ha nem fogadjuk el, annak is. Isten második szerepe az, hogy az irányító. Minden az ő irányítása alatt áll a földön. Megint csak Zsoltárok könyvéből idétek, amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön, és a mélységes tengereken. Vagy pedig a Róma 8:28. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Ő irányítja ezt a földet. A világnak minden más sugallata ellenére. A sátán minden más sugallat ellenére ő irányítja horribile dictu, még a gazdaságot is. Isten minden irányít. És bizony néha megengedi, hogy nehéz körülmények közé kerüljünk. És a testvérek teszi három okból. Az első, az, hogy a céljait elérje. Istennek vannak céljai ezzel a világgal, Istennek vannak célja Magyarországgal, és Istennek vannak célja a gyülekezettel és te magaddal. Te veled is. És az ő céljai, nem ismerem az életedet, de egész biztos vagyok benne, hogy jobbak, mint a tiéd. Ismerem az én életemet, és én tudom, hogy neki mindig igaza volt. És mindig jobbak voltak az ő céljai. Persze nem láttam előre. Hanem is hittem. De ezt mondja Mózes könyvében József következőképpen beszél a testvérének. Most ne bánkodjatok és ne keseredjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Ez az ő célja. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten. Aki engem, a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Ugye ez a történet arról harsog, hogy Istennek a céljai mindig sokkal jobbak. És a végén olyan, mint egy tündérmese, az egyik kedvenc története sokunknak. Hogyan derül ki Isten hatalmas célja. Most nem csak ez az egyik az oka, hogy megenged nehéz helyzeteket Isten, hanem a másik az, hogy a célja, hogy erősítse a jellemünket. Mert erre bizony szükségünk van. Nagyon is talán a megszentelődés folyamata az, ahol ez a legtisztább, amikor Istennel járunk és egyre közelebb kerülünk hozzá. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosság a kipróbáltságot, és a kipróbáltság a reménységet, mondja megint csak Pál apostol. Isten a jellemünket akarja formálni. Olyanra, mint Krisztusé. És ebben bizony felhasználja a nehéz helyzeteket is. És néha sajnos ebbe a fegyelmezés is beletartozik. Mert kell fegyelmezni. Bennünket is, de akár egy egész országot is, meggyőződésem, hogy a történelemben is Isten fegyelmez országokat, megáld országokat, és ha csak azt nézem, hogy Magyarországon, hogy mi hogy beszélünk Istenről ebben az országban, akkor csak azon csodálkozom, hogy nem fegyelmez jobban minket. És amikor azt kérdezik, hogy miért van ilyen sanyarú helyzetben ez a szép és sokat szenvedett ország, akkor azt hiszem, hogy alapvetően a gyökere a válasznak itt van. Azért, mert nem beszélünk róla úgy, ahogy. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad, mondja a zsidókhoz írt levélben a szerző. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek által. Isten fegyelmez minket, és megint csak a mi hasznunkra. Harmadik szerepe Istennek az, hogy gondoskodó. És Jézusnak az egyik fő üzenete ez volt, hogy gondoskodó atyátok van, és menjetek hozzá bizalommal. És keressétek először az ő országát, és az ő dicső, és az ő igazságát, és ezek is, tudnék az anyagi javak, mind ráadásul megadatnak nektek. Gondoskodó az Isten, csak először kell tudnia a sorrendet, hogy őt kell keresni, az ő akaratát, és gondoskodni fog rólatok. Jézus ígérte. Tehát tökéletesen kiszámítható abban, hogy hűséges, és meg fog adni mindent nekünk. Viszont teljesen kiszámíthatatlan abba Isten, hogy mikor adja meg, és hogyan. Mert szuverén úr. És azt nem ígérte meg, hogy minden kívánságunkat megadja. Hála Istennek! Oscar Wilde mondta, hogy két tragédia érhet egy embert. Az egyik az, hogyha nem teljesülnek be a vágyai. A másik, hogyha beteljesülnek. Tehát az a feladatunk, hogy megismerjük az Urat, mert, és most pénzügyről beszélünk, ugye? Pénzügyről beszélünk még mindig, már tudjuk, hogy igazából nem is pénzügy, hanem lelki kérdés, mert Isten az Úr és a tulajdonos. Tehát ő Úr a világ mindenség felett, erről beszéltünk, Úr a nemzetek felett. Nem olvasom fel az igéket, mert ránéztem az órámra, és sokáig tartana akkor az előadás, és Úr rajt felettetek is. Amikor az országról gondolkodtok, akkor is gondolkodjatok úgy, hogy annak is az Isten az Ura, és az irányítója, és az egész világnak. És persze, amikor magatokról gondolkodtok, akkor is ez legyen az alapvető dolog. Íme itt van az újabb kis kontrasztdoboz, a társadalom elsugalja, minden javam egyedül az enyém, és egyedül én vagyok irányítója a végzetemnek. Ez annyira elterjedt, hogy nem is tudom, hogy hogyan magyaráltam el. Nem is kell. Mert ha belenéztek bármilyen újságba, belenéztek bármilyen műsorba, meghallgattok, ez sugallja, irányítsd az életedet. Tied minden szerezd meg, és irányítsd az életedet. A Szentírás ezzel szöges ellentétben azt mondja, hogy minden javam az Úré. Ő szuverén, élő Isten, aki mindent irányít. Jó, akkor Isten szerepét most már megértettük a pénzügyekben is. Tudjuk, hogy ő gondoskodó, irányító és tulajdonos. Tehát ő a gazda. De akkor mi a mi szerepünk? Valaki tudja, mi a mi szerepünk? Egyetlen egy szó. S betűvel kezdődik. Sáfárság. Nagyon jó. Sáfárok vagyunk. Két szó lesz igazából, mert lesz jelzője is. Máté evangéliumában így magyarázza Jézus. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál. Sokat bízok rád ezután. Menj be, Urad, ünnepi lakomára. Mondja valakinek, aki megbízott azzal, hogy gondozza az ő vagyonát, az ő tulajdonát, az ő teremtményét. A mi szerepünk tehát nem más, mint a sáfár szerepe. És ahogy említettem, van ennek jelzője is. Ez majd kicsit később. A felhatalmatásunk az egyértelmű, hogy Istentől van. Ennek a bizonyítéka mondjuk például a 8. Zsoltárban található. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Urrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Az Isten mindent odaadott. Kevéssel tett minket kisebbé saját magánál. Odaadott minden, tied a föld. Tied az emberi kapcsolatok, mind. Tied az egész világmindenség, ha meghódítjuk az űrt, akkor azt is odaadja az Úr nekünk. Persze. A tulajdonos azért ő marad. A sáfár jelentése az egyrészben ügyintéző, másrészben felügyelő, és ahogy már említettem nektek, ez a jelzője, ez nagyon fontos, hogy hűséges. Ezt várja tőlünk, nem csak a sáfárok legyünk, hanem az, hogy hűséges sáfárok legyünk. Márpedig a sáfároktól, mondja Pál apostol, elsősorban azt követelik meg, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És hűséges sáfárnak lenni, ezen a részen azt hiszem át fogunk ugrani, mert nincs időnk, nagyon részletesen leírja a könyv is, meg ez a kis előadás, hogy mit jelent az, hogy hűséges sáfárnak lenni. Ebben minden beletartozik. Minden javunkkal hűségesnek lenni. Hűségesnek lenni függetlenül attól, hogy mennyit kaptunk. Teljesen mindegy, hogy Isten mennyit bízott rád. A feladatod ugyanez. Hűséges sáfára legyél azoknak a javaknak. A legkisebb dolgokban is. Isten nem ismer kompromisszumot, semmiben nem ismer kompromisszumot Isten, és megint csak a mi javunkra nem ismer kompromisszumot. Tehát ha azt mondja, hogy a legkisebb kompromisszum is képes benned elvetni annak a csíráját, hogy elszakadj tőlem. És ezért nem akarok semmit tőled látni, ami még a kis dolgokban is, ami nem a hűséges sáfárnak a feladata. Hűséges mások javaival is. Ugye hogy viselkedünk, amikor mondjuk egy ilyen közösségi házban vagyunk? Hát mi jól viselkedünk, mert rendes keresztény emberek vagyunk, jól neveltek. De ugyanígy viselkedünk, ha elmegyünk, megszállunk egy szállodában. Ha elmegyünk a munkahelyre, ott ugyanúgy hűséges sáfárként viselkedünk a munkahelyünkön is. A munkaadónak a tulajdonával is ugyanolyan hűségesen sáfárkodunk, mint a sajátunkkal. Aztán hűséges sáfárnak lenni, ugye, mert ez formálja a jellememet, Istennek egy célja, azért, mert ez vezet a megelégedéshez, ami akár ki is tűzhetjük életcélként ezen a földön, és akkor itt jönnek az igeversek, amiket most átugorunk. Mert ezt mind alá tudom nektek támasztani igével, csak nem teszem, mert akkor soha nem érünk a végére. 3, 4, 5. Ezt azért hadd olvassam föl. Ez nem a Bibliából van. Ugye az 5-ös ponthoz jön, a hűséges sáfának lenni, mert ez formálja a jellememet. És egy nagyon régi könyv, vagy viszonylag régi könyvből idézek, közel 100 éves ez a könyv, David McConaughey írta, bevallom, én nem tudok ő róla sokat, de amit ír, az nagyon-nagyon élő, és megfontolandó ma is. Az átmeneti dolgok leghétköznapi képviselőinek, a pénznek a legkevésbé hétköznapi és örökké tartó következményei vannak. Ugye ez egy alantas dolog, még fizikailag is piszkos, azt mondjuk a gyereknek, ha hozzányúl, akkor utána mosson kezet. És mégis azt mondja David McConaughey, hogy örökké tartó következményei vannak, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Ha nem is mindig veszük észre, a pénz megolvasztja az embert. Amikor megszerezzük, befektetjük, használjuk, adunk belőle, vagy elszámolunk vele. Attól függően, hogyan kezeli, tulajdonosa számára áldás vagy átok. Vagy az ember lesz ura a pénzének, vagy a pénz lesz ura az embernek. Ez alapvetően igaz mindenfajta bálványra, nem csak a pénzre. De a pénz, tudjuk, közgazdaságtanban egy helyettesítő eszköz, és mindent nagyon jól helyettesít. Úgy gondolja a világ, hogy pénzért lehet hatalmat venni, pénzért lehet szeretetet venni, boldogságot venni, megelégedettséget venni. És mint minden bálványra, ez is igaz, vagy én vagyok az ura ennek a bálványnak, vagy ő az én uram. Jó, ezt szerettem volna egy gyorsan megosztani veletek. Jó. Igen. Nem tudom, nektek a tapasztalatotok-e az, amit most elmondok nektek, osztjátok-e velem, vagy nem, de én úgy vettem észre, azt tudjuk, ugye, hogy amikor Istennel járunk, egy szűk úton mesdén haladunk. És a sátának az a mindent felülíró célja, hogy erről az útról minket lerántson. És ha nem tud erre az oldalra lerántani, akkor leránt a másik oldalra. Hát nagyon sok esetben azt tapasztalom, a legfontosabb kérdésekben is, hogy két irányból kísért a sátán. Két véglet felé próbál elvinni engem az Istenet vezető középső útról. És így van ez a pénzügyeinkkel is. Két tévtanítást szeretnénk nektek elmondani. Az egyiket talán úgy lehet hívni, sőt így szoktuk, hogy szegénység evangélium. Akik azt vallják, hogy gazdagok nem lehetnek be a mennybe. Aki Jézussal jár, annak nem lehet pénze, nem lehet vagyona. Ez egy annyira alantas dolog, hogy maga a tulajdonlása is elszakít Istentől. És természetesen minden tévtanítás a saját ige helyét tudja idézni és mondani. Akár Jakab 5:1, vagy Jézusnak a példázata a gazdag ifjúról. Jakab levelében így szól az ige, tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Ez a szegénység evangélium is, ez elhangzik, és valljuk be magunknak sokszor, mi magunk is, ennek a bizonyos szemérmességnek az oka, hogy hát a pénz és Jézus Krisztus nem igen megy egymással, főleg az üdvösségemnél egy kérdés, hát úgyhogy inkább tegyünk úgy, mint hogy ez az egész dolgon kívül lenne. A másik véglet, ha a sátán nem tud téged eltéríteni ebbe az irányba, akkor legyen prosperitás evangélium. Ami azt mondja, hogy ha megtérsz, Isten ebbe az életbe úgy megáld, hogy rengeteg pénzed is lesz. Vagyonos leszel, sikeres leszel. És tudjátok, hogy szól ez az evangélium is. Isten ments, hogy bármilyen gyülekezetet, vagy bármilyen közösséget megnevezek, vagy kipellengél. Ezeket tudjátok, hogy szól ez az evangélium is. Van egy durvább formája is, ami azt mondja, hogy ha nem vagy gazdag, nem vagy sikeres, valami van benned még. Még nem adtál mindent át Jézusnak, és ezért nem vagy. Tehát nem vagy még Krisztusé, mert ha az lennél, akkor nyilvánvaló, hogy gazdag lennél és sikeres. Hát természetesen nekik is megvan az ige helyeik. Például a példabeszédek könyvében. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek. Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság. És ezt lefordítják arról, hogy akkor természetesen ez a gazdagság ez hozzájuk is tartozik. És van a helyes középút, ott középen látjátok, a sáfárság. Balra a szegénység evangélium, jobbra a prosperitás evangélium. Mit mond a szegénység evangélium a birtoklásról? Az, hogy az ördögtől való. A prosperitás evangélium mit mond róla? Elnézést, ha nem látszik túl jól. Hát ez ördögtől való, a szerepelőt. És még valamit elfelejtettem mondani, ha valaki kéri ezt digitális formában, akkor nagyon szívesen elküldjük, majd Robival beszélek, vagy Péterrel, hogy ezt hogyan lehet. Iratkozzatok föl majd, légy szíves. Ördögtől való a birtoklás. Aki azt mondja, hogy nem így van, pontosan prosperitást ígér az Úr, akkor azt mondja, hogy a birtoklás keresztény jogom. És mit mondunk mi? A sáfárok. Azért a birtoklás az nem más, mint felelősség. Mi a helyzet a munkával, a munka céljával? Aki a szegénységben hisz, azt mondja, hogy ez a mindennapi betevőnknek, a munka célja, egyetlen célja az, hogy a mindennapi betevőt megszerezem, utána az egészet el is lehet felejteni. A másik véglet azt mondja, hogy a munka célja a vagyon. Mi más lehetne? Mi pedig mit mondunk? Valaki kitalálja? Ez is jó, majdnem, de ez csak egy rétek, köszönöm szépen. Igen, hallom már. Krisztus szolgálata, Isten dicsőítése, ez a munka célja. Jó. Isten embere azt mondja, a szegénysége mondja, hogy természetesen szegény. A másik véglet azt mondja, hogy Isten ember természetesen gazdag. És mit mondunk mi? Mi azt mondjuk, hogy hűséges. Az Istentől elszakadt ember természetesen gazdag, aki soha nem juthat be, csak a teve után. A A prosperitás evangéliumban meg szegény, mert még nem kapta meg az áldást, tehát nem járhat Istennel, szerintünk meg nem hűséges. Nem. Adakozom azért, mert nekem nem kell a pénz, eldobom magamtól. Azt mondja a másik, hogy adakozom azért, hogy kapjak. Ugye a megtérülés. És mi pedig azért adakozunk, mert imádjuk az Istent, és szolgáljuk őt, és dicsőíteni akarjuk. Ez az adakozásunk az egyetlen igazi célja. Minden más ebből következik. És végül költekezem, mondja a szegénység evangéliumában hívő, mert illetőleg a költekezésem az igazából nem dicsőíti Istent. Költekezem, mert muszáj, de hát, hogy én bemegyek egy plázába, hát a szörnyű, Isten mentő bűnös hely. A másik véleget azt mondja, hogy költekezésem gondtalan és határtalan, mert Istentől kaptam, és azt szeretném, hogy én jól éljek. Mi pedig azt mondjuk, hogy a költekezésünknek van egy vezérfonala, és ez nem más, mint az ima, és az a felelősség, amit kaptunk fönt. Ha legyünk sáfárként felelősek, szolgáljuk Krisztust is, és ahogy mondtam, legyünk hűségesek. És maradjunk mindig középen. Ne ítéljünk el senkit, akinek van, ne ítéljünk el senkit, akinek nincs. Nem ettől függ, hanem attól, hogy milyen a kapcsolatom Istentől. Istennel. A pénz az üdvösség szempontjából semleges. A pénz mennyisége. Persze a végleteket jó elkerülni, ha lehet, akkor éljünk úgy, hogy kerüljük el azt a szegénységet, amiben már nagyon nagy nehézségeink vannak, és ezt csak úgy kerülhetjük el egy módon, hogyha Isten így akarja, hogy elkerüljük. De Ágúr például így beszél a példabeszédekben, két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiábaból és hazug beszédtől. Ugye ez az első kérése. És a második, és a szegénységet, csak gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, ami szükséges, hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és ne mondjam. Kisoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Szegénységgel és a gazdagsággal, mind a kettővel a baj az, hogy nagyobb a kísértés. Ha nem értük meg, hogy Isten azt akarja, hogy elégedettek és boldogak legyünk, akkor ha úgy érezzük, hogy gazdagok vagyunk, azért kísért. Soha nem érezzük úgy, hogy gazdagok vagyunk egyébként, de ha átlagnál több van, akkor azért kísértünk ez a sátán. Ha átlagnál kevesebb, akkor pedig azért. Jó, a kontraszt. A világ ezt mondja, a társadalom ezt sugallja, megkerested a pénzed, a te munkád, a te teljesítményed, és most költsd el, ahogy csak akarod, és boldog leszel. És a Szentírás pedig ezt mondja, csak akkor lehet megelégedett, ha hűséges sáfár vagy, aki a pénzt Isten látásmódja szerint kezeli. És itt szeretném befejezni, ezzel az ábrával, és egy kis marketinget is egyben a könyvnek csinálni, majd remélem, hogy megjelenik pár év kérdése az egész, ahogy most haladok a fordítással. A pénzügyi életünket ez a könyv 8 részre osztja, mint egy jó pizzát. És 8 olyan rész, ami nagyon fontos, és egytől egyik földolgozza a könyv is. Én is már párat földolgoztam az előadásban. A pizzának a közepén, meg mindennek a közepén a mi szerepünk van, hogy legyünk hűséges sáfárok. De érdekes, hogy mit jelent ez az adósság szempontjából. Mit mond a Biblia az, hogy vegyünk kölcsön, ne vegyünk kölcsön, ha veszünk mennyit, kitől, meg főleg, hogy mekkora kamatra. Nagyon érdekes a Biblia tanítása erről. Tudja valaki, hogy mit mond a Biblia az adósságra? Kerüljük. Szuper. Elkerülni. Keményebben fogalmaz a Biblia, egyszerűen átoknak hívja, és az adós rabszolgának. Ezt egy picit árnyalni tudjuk, tehát ez nem azt jelenti, hogy 0 forint mindig az, amit soha nem tartozhat senkinek, ez nem egész így van, De általában azt mondja az adósságról a Biblia, hogy elkerülni. Tanács, borzasztó fontos a tanács. És azt mondja a Biblia, hogy keressük a tanácsot. Persze messze nem mindegy, hogy kitől és hol keressük a tanácsot. De nagyon fontos, hogy ne érezzük magunkat soha egyedülállónak. Az őszinteség, itt ezt meg akartam kérdezni, túl hamar nyomtam meg a gombot, az őszinteségnek jelző szerepel. Abszolút. Nincsen kompromisszum. Tegnap hallottam egy testvértől, hogy olyan szegények voltak pár évvel ezelőtt, hogy azon kellett gondolkoznak, hogy a kisgyereknek tejet vegyenek, vagy buszjegyet. De tudták, hogy holnap buszra kell szálljanak. És tudták, hogy lopni fognak, hogyha nem lukasztanak. És megvették a buszjegyet. Adakozás. Bőkezűen, tudva, hogy minden isteni. Ugye erről van vicc is, hogy hát most nem mondom el. Elmondjam? Mondjam? Régen mondtam, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit magamnak is fel kell küsíteni. De hát a szokásos felállás, hogy vitatkozik a katolikus pap, meg a református lelkész, meg a rabbi, hogy ki mennyit adakozik, és akkor a katolikus is elmondja, hogy milyen módszer szerint a református is elmondja, és akkor a rabilében te mit csinálsz? Hát én tudom, hogy Isten mindenek a tulajdonosa, és hogy mindenek az irányítója, úgyhogy én általában fogom a perset, vagy és oda megyek az imaháznak a végébe, és akkor fogom, és földobom. És akkor azt mondom, hogy Uram, tartsd meg, amit meg akarsz tartani. És hát ami leesik, az persze az. Senkit nem, remélem nem bántottam senkit, mert inkább csak a szeretet. Szóval, bőkezűen, mert Istentől kaptunk mindent, ugye azzal kezdtünk, hogy a tulajdonosa Isten mindennek. És itt csak ennyit, hogy milyen lelkülettel megyünk. Mi az egyetlen célja az adakozásnak? Isten dicsőítése. Ezzel együtt, hadd osszam meg veletek ezt a példát. Volt nálunk egy vendég a kevettársaságban, egy nagyon jó előadó, Svájcból. Hát ugye svájciak, spórolós, nagyon beosztós emberek, jól élnek, hál' Istennek, de hát nagyon tudatosan. És meg akartuk hívni egy vacsorára. Mindent ő fizetett, a repülőjegyek, minden szállodát, és csak egy vacsorá. És mondta, hogy szó se lehet róla, ő fizeti a vacsorát. Ez meglepő egy svájci embertől. De ő milyen hívő keresztény volt, és azt mondta, hogy az elkészem elmagyarázta, hogy a pénzügyi életem olyan, mint egy alagút. Hát svájcban vagy tejcsoki, vagy alagút, vagy óra. Ez alagút. Hogy Isten akar, telerakja jóval. És hogyha én az elejét nem nyitom ki az alagútnak, és nem nyitom ki, és nem adom tovább, akkor egy idő után nem tud mit belehozni. És ott csak minden megrohad. És mondta, hogy ezért a feleségével elhatározták, hogy így fognak. Adakozásnak a tudatosság is nagyon fontos része. Mi se állunk ezzel a túl jól Orsival, hogy nem annyit adakozunk, amennyi éppen benne van a pénztárcámban, és hogy milyen volt az ige hirdetés, hanem ha igazi, akkor már reggel kikészíted egy kis borítékba, hogy na, meg a tizet, meg stb. Tovább nincs rá ide. A munkánknál természetesen megint két irányban tud a sátán kísérteni, vagy azt mondja, hogy ugyan már hát megtértél, neked már nem kell dolgoznod. Pál apostolnak van egy-két szava az ilyen emberekhez. Nem tudom, melyik levélben. De szól az ilyeneknek, hogy ha nem dolgoztok, rendben van, akkor ne is egyetek. A másik az, hogy munka mániákusok leszünk. Köszönöm. És az mi? Bálványimádás. Persze. A megtakarítás nagyon fontos, nehogy valaki ismét csak hagyja magát vérevezetni a sátántól, és azt mondani, hogy Isten egyetlen egy valakit hívott bolondnak ezen a földön, azt a gazdát, aki telerakta a csűrjét, nehogy összetévesszük ezt azzal, hogy igenis kell megtakarítsunk. És az országunknak az egyik tragédiája, hogy mi nem nagyon szeretünk ezzel törődni. És most, amikor baj van, kifulladva érkeztünk egy hegynek a lábához. Az ifjakkal kapcsolatban egy nagy a parancs, oktassátok őket. Engem nem túl jól oktattak, mert ott két tével írtam az oktatást, de majd ezt egyszer kijavítom. De szerencsére én vettem észre, úgyhogy jobb, mint ha ti vettétek volna. A költekezésünk meg ugye bölcsessége is az, hogy valóban Isten dicsérje. Ne legyen minden rossz gyökere a pénznek a szerelme. Nem a pénz rossz. A pénz az Istennek egy nagyon jó találmánya. Mert az is furcsa lenne, hogyha nem lenne pénz, akkor például hogyan adakoznánk? Tehát az, aki dolgozik egy kabátgyárban, akkor az hoznak kabátgombokat, és akkor azt dobná be. Vagy az, aki csirkét termesz, akkor csirkecombokat dobna be a perseibe. Van, hál' Istennek, egy helyettesítő, és azt tudjuk használni, és használjuk is. No, szóval, hát ezekről is szól a könyv, és ugyanolyan bibliai alapokon. Én remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtam hozni hozzátok ezt a témát, ami már egyébként is közel van, csak nem nagyon szoktuk Istenet hozzákötni. Ha valamit ma innen hazabisztek, akkor ezt vigyétek, kérem haza, hogy nem materiális dologról van szó, hanem abszolút lelki dologról van szó. És persze még szakmailag meg lehet fűszeredni egy-két dologgal, később, de hát erre most nincs idő. Vannak is erre próbálkozásaim, hogy szakmailag is egy kicsit nézzük meg, de Isten a pénzügyeinket is jobban ért, mint mi. Minden az övé. Tehát lelki dologról van szó. És a másik, amit vigyetek haza, kérem, hogy sáfárok vagytok. És legyetek hűséges sáfárok mindenben. Elbukunk. Hát ez a természetünk. De az, hogy Isten mindent megbocsát, és mindig hajlandó magához közelengedni. Nehogy a pénztárcátok ne hagyja, hogy ne kerüljetek közel Istenhez.